A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt! Ne tessék meglepődni. 6 óra 31 perc van, május 7-e most már. És az azt jelenti, hogy ez egy gyönyörű szép keddi nap, ez a Millás reggeli. És itt a Rádió Café 98.0 Budapesten FM frekvencián, illetve a Rádió Café applikációban. Aki nem tudta volna, van ilyen. Nem csak a Rádió Café 98.hu-n, hanem az applikáción is lehet hallgatni minket. Érdemes keresni a Play Store-ban, és ne lehet tölteni. Na, itt van Gede Balázs.
Jó reggelt kívánok, itt van Kántor Endre, és csak el kellett szaladnom egy fülér, mert elbeszélgettük itt az időt, és akkor vettem észre, hogy nincsen fülesem, de most már van, úgyhogy mindenkit köszöntök én is nagy szeretettel. Elérhetőség maradt nekem, ugye? Azt kell még elmondani. 0636 980 980. Ide már kaptunk is üzeneteket, mindjárt mondom, Gézu mit írt. Azt mondja, hogy tegnap eltettem a fogasról a téli kabátokat, vagyis pontosítanék majdnem mindet.
Jó van, de hát az nem tél, hát 15 fok van, meleg van egyébként, tehát néha lehet, de hogy lesznek zápolok,
felöltőt, hát még érdemes előhagyni, de nyilván a nagy kabátokat már el lehetett.
Igen, jó, hogy eltetted, Gézu, jól tetted.
Teljesen. Azt mondja Vadkovászos, jó reggelt, sajnos a bio liszt beszállítom árat emelt. Szerintetek hogy reagáltak a vevőim erre? 100 forintról beszélünk.
Hát, hogyha jól tippelem a kérdésből, hogy nem tetszett akkor nekik, de valójában akkor lehet, hogy ezt tudatosítani kéne, hogy ez a 100 forint pont nem egy árérzékeny közegnek kéne, hogy menjen ilyen minőségű élelmiszernél, amit te gyártasz, Vera.
Igen. Ez meglep, igen, hogy azon kiakadunk. Főleg, hogy már akkora gyakorlatilag ezeknek a kenyereknek az ára már így bőven az 1000 fölött van. Bőven. Tehát ott már mondanám, hogy 100 forint ide vagy oda, de hát lehet, hogy valakinek
most gondolj bele, fáj. Hogy hát igen, csak hát ez van. Tehát, hogyha lehet választani, hogy a 85 összetevős kenyeret eszed, ami annyiba kerül amennyibe, vagy valami olyat választasz, ami egyébként finom és jó. Na, nézzük, mi van még?
Ennyit találtam, azt hiszem, még a WhatsAppot megnézem. Borongos, jó reggelt, kartársak, erősödő forgalom mellett az M3-os bevezető a sávvel húzásnál már kifejezetten torlódik, így 28 perc a menetidő.
Mizgi.
Jelenleg Zuglóhelyen a mezőre D-kartás írja ezt, és hát ebből a részidőből látjuk, hogy ott valóban van, vagy lehet némi torlódás, mert 22-23 az ideális menetideje. Na, írjatok nekünk még egyszer a számunk 0-36-98-0-98-0.
Messengeren is lehet írni, azt is most élesítettem, és olvassuk azt is. Köszöntsük akkor a Gizellákat, boldog Gizella napot kívánunk mindenkinek, és a Bendegúzokat is, ők is ünnepelnek, úgyhogy nagyon boldog Bendegúz napot mindenkinek.
Aztán ráfordulunk az eseményekre, megnyitják a Ferihegyi Nemzetközi Repülőteret. 1950-ben történt ez ezen a napon. és nyilván lesz majd évfordulója annak,
és
amikor...
ennek kapcsán beszélünk is arról, hogy megéri-e repülőteret venni.
Igen, lesz egy ilyen beszélgetésünk, közben mérnök úr üzenetét nézte, megküldte vagy háromszor, matek kószások kis fejben, érettségi van ma helyben, nagyon köszönjük, hát ezt ki nem hagyjuk volna, bizony. Matek érettségi napján egy ilyen klassz kis szösszenetet.
Van még egy tisztünk, de azt majd elmondjuk hamarosan, mert itt vannak az évfordulósok, illetve az évfordulók közül te mondtad a Ferihegyet, én pedig azt mondom, hogy a modern számítógépek alapját jelentő integrált áramkörök...
Az IC-k!
Igen.
Emlékszel, úgy
igen,
kell.
Igen.
Most már senki nem mond IC.
Integrált áramkörök koncepcióját Jeffrey Dahmer elsőként publikálta 1952-ben. Nagyon sokat jöttünk azóta, úgyhogy... Azt igen. mondja, hogy...
Na, ezt meghagyom neked.
Jó. Úgy is kimondom szépen.
Kapitul...
Az észak-vietnámi DMBM fu kapitulációjában véget ért Indokínában a francia gyarmat uralom 1954-ben. Van egy kiváló film. Talán azt hiszem, igen, Catherine Deneuve, az Indochine című, azt érdemes megnézni.
Születésnaposok, 1776 Berzsiny Dániel magyar költő született ezen a napon, nem tudom, hogy tegnap, azt hiszem nem volt, ugye az írásbeli mások voltak.
Nem, nem, kicsit érdekes is lett az egész érettségi, de hát az majd egy másik téma.
1827 Vajda János magyar költő született ezen a napon, 1861-ben Rabindranath Tagore Nobel-díjas indiai költő, író.
A Tagore sétány,
így van, róla. Neveztetett el. 1892 Josip Broz Tito, horvát származású politikus, kommunista, partizán vezér, a szocialista Jugoszlávia elnöke. Azt hiszem most a egyik ilyen bunkere, vagy főhadiszállása ott a nem a Bohinyi, hanem a másik a tó mellett nagyon szép helyen van, és most szállodaként.
Ne viccelj!
Működik. Igen, igen, igen.
Azt mondja, Gary Cooper 1901-ben született, ezen a napon kettőszörös Oscar-díjas amerikai színész. Evita Perón, argentin politikai személyiség, Argentina First Lady-e, 1919-es születésű, az Evita, ugye, ki nem emlékezne rá, itt forgatták. Vannak sokan, akik statiszták voltak benne, és igen. mesélik azóta rengeteg jelenet.
Én csak nagyokat anyáztam, mert épp akkor jártam oda a főiskolára, és ott volt az egyik forgatási helyszín, és nagyon nehéz volt megközelíteni, megkerülgetnem kellett, nem engedtek be, lezárták, persze kukucskáltam is azért, hogy meglátom a Madonnát, de nem.
Azt mondja Sugár András, magyar író, újságíró, és ezen a napon született 1933-ban, csak úgy, mint Endrei Judit, magyar televíziós bemondó, szerkesztő, műsorvezető, sokaknak példakép, ugye Szent Endre onnan kapta a nevét, ott igen. is él, Endre Judit. Hegedűs D. Géza, Kossuth Díjas színész, kiváló művész, és Béres Alexandra, magyar fitness szakértő, vagy nem is tudom, hogy fitness szakértő, lehet, hogy így ez ilyen hülyén hangzik vele, hogy a sportoló, modell, életmód igen. tanácsadó, és
volt
sok curling, minden más.
Pont pár heten merült föl valakit, kérdeztem, hogy tudunk-e valamit a hazai curling sportról. Emlékeim szerint Béres Alexandra belevágott, és egy darabig csinálta, most nem tudom, hogy áll vele, meg azt sem, hogy egyáltalán létezik-e magyar curling sport. Van egy szövetség, van egy egyesület, ahol azt lehet gyakorolni, de esetre az is egy izgalmas tevékenység.
És van még egy másik születésnaposunk is, mégpedig szeretnénk köszönteni Zsolt szívének lángba borítóját, és Zsolt két csodálatos gyermekének édesanyját, Marcsikát. Marcika, nagyon boldog
születésnapot
kívánunk neked.
Még jó sokat töltsetek együtt.
Így van, neked szól a következő nóta.
Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy 9 különböző vélemény hangozhat el.
Millás reggeli.
Hát a portfólióval kezdtem, de a reggeli hírek főleg ilyen háborús eseményekről,
sajnos
fegyverkezésről, igen, az orosz nukleáris gyakorlat, Rafahi tankbetörés, igen.
Azért volt izgalmas, mert hogy, vagy azért izgalmas a hír, és szomorú, mert eddig oda menekültek egy csomóan, mert hogy az igen. egy ilyen szabad zóna. úgyhogy ez borzasztó, de én találtam jó sok mindent, ami izgalmas, például a Telex is írja, de sok helyen lehet olvasni, én most pont itt a Telex van nyitva előttem, azért őt említettem, az orosz cseppfolyósított földgázt is célba venni az EU újabb szankciós csomagja, tehát ugye az LNG-t, az orosz LNG-t is korlátoznák a kereskedelmét, tehát nem tiltanák meg, de korlátoznák a kereskedelmét, úgyhogy nagyon izgalmas, illetve a g7.hu-n van egy izgalmas cikk, ma reggeli, a románok fogyasztanak, a magyarok beruháznak, de ki lesz ettől gazdagabb hosszú távon, teszi fel a kérdést, és ugye az a kezdődik, hogy Románia hivatalosan is lehagyta Magyarországot, amelynek lakossága a második legszegényebb az Európai Unióban, így fényévekre vagyunk a román jóléttől. Nem hiszem be, hogy ezt ki kell olvastam. Igen. 2024-ben jó reggelt kívánunk, Magyarország. Szóval, hogy szépen összefoglalja a cikk, hogy a felzárkózó román fogyasztás, és hogy történt ez az egész. A magyarok ugye alulfogyasztóak, és hát ez a nagy kérdés, hogy beruházás, vagy pedig fogyasztás. Aztán találtam még bőven, ha neked nincs.
Hát van, de nem tudom, hogy ezt akarom-e a 444-en Szijjártó megfeszített internetes harcot kérem meg a fonosoktól a következő hetekre.
Most már direkt kimondja? Most már direkt így kimondják, igen. Hogy gyerekek, akkor
most aztán csatasorba is gyerünk. Öntsük ömleszte, hadd kapja mindenki.
Mindenhol, nem tudod. Egész, mint a szennyi, az összes, érted? Szerintem óriási felelőssége van azért.
Március 21 és április 19 között összesen 199 millió forintot költöttek, de már európai szinten is, ugye a Google kimutatásai arról számoltak be, hogy azt hiszem a második legnagyobb, vagy a legnagyobb.
Hát most olvastam a hírt, hogy a Google most jelölni fogja, címkézni fogja, hogy melyek a fontos a állami kiadott alkalmazások, meg melyek azok, amik ilyen veszélyesnek minősülnek, meg amire fokozott óvatosság van. Csak azt nem értem. Én értem, hogy mindenkinek a pénztárcája a lényeg, de van egy pont, ahol valamilyen szinten ezt szabályozni kéne, hogy politikai jellegű fizetett tartalom ömlik az összes ilyen csatornából. Hát azért már nyilván te tehetsz ellene, mert nyomkodhatod, hogy nem szeretnél több ilyet, de azért nehogy már nekem kell ilyen folyamatosan defenzívbe lennem. Na mindegy, ez csak egy ilyen keddi volt. Szóval kész vége, teljesen felélték a Covid megtakarításaikat az amerikaiak, írja a Portfolio.hu. Az amerikai háztartások kimerítették a világjárvány idején félretett pénzüket, a Bloomberg San Franciscói Fed kutatására hivatkozva írta ezt a cikket, és ez alapján történt ez mostani adat. Jó reggelt megint csak, szerintem Magyarországon ez már bőven megtörtént, Amerikában most értek ide. Aztán sztrájkolni kezdtek az olasz közmédiánál a fokozódó kormányzati nyomás miatt, ez a 44-en olvasható. A Rai újságírói érzik úgy, hogy Giorgia Meloniék a kormány szócsövévé akarják tenni a műsorszolgáltatók, ugye most eleve ott is egy írtózatosan intenzív harc indult el az európai parlamenti választások miatt, hogy ott elmondta, hogy megváltoztatjuk Európát, ezzel kampányol Meloni. Hogyha összehasonlítjuk azt, hogy Szlovákiában mi történt a közmédiában az elmúlt hetekben, most már ugye Olaszországban is, akkor ez megint csak egy ilyen elég szomorú képet fest arról, hogy Európa milyen helyzetben van. És akkor van még, kettő. A Portfólión szintén őrült sok földgázra lesz szükség a mesterséges intelligencia miatt, mert hogy az adatközpontok által generált növekvő áramfogyasztás a földgáz iránti keresletet várhatóan úgy megdobja, hogy ez meghaladja az eddigi becsléseket. Úgyhogy a CNBC-n lehet ezt olvasni, a Portfólió vette át. Ez szintén egy elgondolkodtató dolog a technológiai fejlődés kapcsán, hogy hathat a mesterséges intelligencia a földgáz árakra. Ja igen, a Kréta fejlesztőjét arra kérték, azt olvastad?
Igen, olvastam. Na. Igen, hogy fogalmazást kell írni arról, hogy milyen csúnya dolgot csinált, ugye egy kiskorú srác, volt 15 éves, talán amikor 22 novemberében történt ez a dolog, illetve akkor is írt róla a Telex, tehát most jó esetben 16-17, azt mondja, hogy ugye az történt, hogy másfél év után lezárult a nyomozás a Kréta fejlesztőjét ért hacker támadás ügyében. A rendőrség egy gyanúsítottat talált, de mivel ő még mindig kiskorú, az ügyészség felfüggesztette az ellene folyó eljárást, és magatartási szabályokat írt elő neki. Na hát majd leírja. Írd le, fiam, százszor, hogy ilyet nem csinálunk.
Borzasztó egyébként. És akkor volt még egy, amit csak a legvégére szerettem volna egy tenni ide, mégpedig azt, hogy hát mi történik? Ki kerülhet a kés a svájci bicskából?
Ne.
Írja többek között a Telex, azt is a Bloomberg írta meg. Nem sokára kés nélkül is lehet majd svájci bicskát venni. Az ikonikus bicskát gyártó Victorinox így akar alkalmazkodni az egyre több országban szigorodó szabályozásokhoz. Mivel a kés egyre több helyen számít fegyvernek, az inkább más hasznos eszközökre cserélnék, például bicikli szereléshez használható szerszámokra. Tavaly Japánban például letartóztattak egy férfit, amiért a cég egyik svájci bicskája volt nála közterületen, és Angliában is egyre szigorúbb ez a sztori. Már ugye a 6 cm alattiaknál is egy kicsit ilyen kérdőre vonás van. Miért van egyáltalán nálad?
Igen.
Az a baj, hogy nekem ez egy ilyen, ez egy ilyen probléma.
Nekem csak kulcstartomon van, és ugye az egy eszköz.
Igen.
A repülőtéren vettem észre, hogy a zsebemben van. Igen.
Mivel fogok én bármit csinálni?
Úgyhogy ahhoz a trükkhöz folyamatom, hogy gyorsan bedobtam a táskámba, hogy legalább a zsebemet ne kelljen kiüríteni, és ne legyen annyira szem előtt, hogy nyilván a táskát is
átment. És az átment?
Átment, táskába átment, kézipogyóba. Képzeld el, úgyhogy hát ott megijedtem, hogy mit csináljuk, mert mondom, elszedik, akkor
hát az egy ugrott. Ugrott egy szép emlék, és az ami neked van, az egy ilyen 8-10 ezer körül van, de nem is lehet kapni olyat.
Úgyhogy. Így van. Úgyhogy nem lett volna jó, ha ott marad.
Csodába. Úgyhogy meg mindig olyan jó, hogyha van egyébként.
Abszolút, és nagyon
a kés
jó
funkció
van,
is jó. Nagyon jó. Egy csomó mindent lehet vele csinálni. Nem bicskázásról volt szó. Szóval. Úgyhogy, igen. Hát igen, nem tudom, tehát ez nem, annyira nem klassz. Úgyhogy ezek voltak, kérem szépen. Menjünk is akkor tovább gyorsan.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Na kérem, mindjárt keresem a pontos
volt
infokat.
Volt egy csomó azt érdekesség tudom, Amerikába.
Amerikába is, de idehaza is volt az érdekesség. Na. Amennyiben érdekes, már hát az érdekesség, igen, hogy 2%-os emelkedések voltak néhol. Például az OTP-ben 18.445-ig.
Még egyszer az OTP-t a kedves hallgatónknak, aki személyesen OTP preferált.
Igen.
Tehát mennyi az OTP szép?
2% és 18.445 forintra hágott a tegnapi kereskedésben. A vezető részvények közül emelkedett még a Richter, bár persze sokkal szerényebb mértékben 1%-kal 9345 forintig, a Magyar Telekom 2%-kal 927 forintig, és a MOL az, ami nem tudott lépést tartani ezekkel a blue chipekkel, mert ott egy 1%-os esés volt 3020 forintra. Viszont a közepes kategóriában az Opus ment még 2%-kal fölfelé, a Waberers 7%-kal, a Graphisoft 1,1%-kal, és ami nekem itt van a tabellán, az mind mínuszos. Alteo, Nyomda, az Autovallis az megúszta egy semleges 151 és fél pontos emelkedése. Itt egyébként jött egy közlemény is, mert hogy újabb duplázást tervez regionális növekedési stratégiájában az Autovallis, ami izgalmassá teszi a céget. A következő időszakban is évi 2-3 akvizíciót tervez a társaság, 2026 után pedig osztalékfizetési javaslattal áll elő a menedzsment, de erről majd jövő héten beszélgetünk, mert itt lesz velünk, vagy telefonon, vagy valahogy Ormosi Gábor a cég vezérigazgatója, és akkor jó kifaggatjuk erről a stratégiáról.
A forint is egész jó, 388-63, rég nem láttuk ilyen szinten a forintot, úgyhogy izgalmas a szitu. Egyébként maga az OTP volt, ami húzta a tőzsdét a hátán végig, úgyhogy az a rally az neki köszönhető. A Bitcoin is begyújtotta a rakétákat, állítólag most lehet, hogy nagy emelkedés jön, ezt prognosztizálgatják itt az elmúlt heti csártokat nézve.
Igen, én is úgy láttam egyébként, visszavettem korábban zárt pozícióim egy részét, mert mintha ez a korrekciós időszak elmúlt volna, de hát ugye ezt majd mindig utólag tudjuk igazán határozottan kijelenteni.
Közben pedig régen volt állítólag ilyen sorozat is a tőzsdén, mert annak a pániknak nyoma sincs, ami sokan prognosztizáltak. Ugye van ez a VIX index, ami az erősödő piaci bizonytalanságokat nagyon jól kileng, és akkor mutatja, és hogy emiatt most sem jelez aggodalmat, és hogy ez a félelemindex ismét 20 pont alatt van, ami most már 130. kereskedési nap, hogy így van, és 2018. februárja óta ez a leghosszabb olyan sorozat, a VIX Indexnél, amikor ezen a szinten tudott maradni, úgyhogy szerintem az egy jó pofa mutató. Persze nem lehet rá mérget venni, de azért jó. Na, az S&P egyébként 1% plusz, a Dow Jones 0,46% plusz, a Nasdaq több mint 1% plusz. Úgyhogy egészen jó hangulat alakult ki. Gyorsan nézem, hogy mi volt. Jaj, a Russell 2000-es az majdnem 1,5%-kal tudott erősödni, és Európában is jó hangulat volt a FTSE 100-asnál, 0,5% plusz, a DAX-nál majdnem 1%, Párizsban is 0,5%, a távol-keleti tőzsdék közül pedig kimagaslóan teljesít a KOSPI, a koreai 2%-os plusszal, azt mondja, hogy a Shenzhen Index viszont, a Shanghai Composite és a Hang Seng mínuszban van, a Nikkei Tokióban 1,4%-os pluszban, úgyhogy eléggé jól indul a kereskedés ott is. Nem is indulott már vége.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Megírta egy hallgató, köszönöm szépen, én a bohinyító ugrott be először, tudtam, hogy nem ott van a titulája, Bled.
Aha.
Mind a most kettő nagyon szép, és mind a kettő máshogy, ugye a Bledi az kicsit ilyen kiépítettebb, olyan arisztokratikus kis, ott van egy szép Grand Hotel, meg csónakázás, meg az a kis sziget, azzal
lehet
a templommal.
Lehet fürdeni is benne, fürdeni, amikor jó idő van, és fantasztikus, hogy az ember...
Meg akkor is, amikor nem, és hogyha rutintalan vagy, és bérelsz csónakod, mert sokan nem szervezetten, hanem saját csónakkal beelveznek arra a kis szigetre, de amikor ott jártam, akkor pont egy ilyen tökigázott házas pár mászott fel négy kézláb a partról, mert megboroltak a csapatok,
ja,
és úgy kellett kimászniuk.
De azt mondjuk,
hogy én nem is vállaltam be. Érdemes mind a két tavat megnézni, mert a Bledi az ilyen kiépítettebb, egy kicsit a bohinyi az meg természetesebb.
Megjött a Schmidt-Andi.
Szia, szia. Csak ne csúcsidőben.
A Bledet?
Hát csúcsidőben sem. Tavaly nyáron úgy mentünk, hogy
nem tudsz menni csúcsidőben.
Szlovéniában, nem a... Micsoda?
Sehova nem tudsz venni csúcsidőben.
De hát, fú, gyerekek. Mert útközben, mert onnan mentünk Németországba, és útba esett. Aha. Hát álljunk, megnézzük.
Persze, persze.
A gyerekkel rábeszéltek, mert én nem akartam. Mondom, 40 fok volt, és be dugó, leparkolni. Gyönyörű volt. Aha. Ugye, Olivérem, annyira én ilyen idegesnek, hogy mire leparkoltunk, éhes volt, megnézte a tavat, szép, jó. Akkor együnk.
Ledi krémes azonnal.
Menjünk tovább. De egyébként gyönyörű, tényleg. És az a kékség, vagy nagyon, zöldség, nagyon, vagy nem is tudom milyen.
Ha úszol benne, és van úszószemüveg, és lenézel, akkor gyakorlatilag így nem tudom hány métert lehet abban a tiszta vízben lefele látni. Fantasztikus érzés.
Nagyon klassz. Nem tudom, a hír összeállítás lesz-e ennyire klassz, mint ezek az élménybeszámolók. Nem, hát akkor mindegy, állunk elébe.
Nem lesz ilyen szép kék.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli továbbra is. Itt a Rádió Café 98.0-án május 7-e kedd reggel van. 7 óra 9 perc, itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a május 7-éről jut eszembe, hogy ma van a napja, hogy a Bintek 5.0 rendezvényünk megrendezésre kerül a Telekom székházba. Úgyhogy aki még tud és szeretne, azt hiszem még tud is regisztrálni nincs már sok hely, hogy néztem tegnap este a foglaltságot.
Nagyon izgalmas lesz!
Igen, mindenféle online, meg digitális csalók, csalások és a lehetséges védekezésük ellene, ami terítékre kerül. Természetesen a klasszikus banki csalásoktól a kriptó kockázatokig, az autók...
Hogy lopják el a Facebook profilodat?
A Facebook profilodat. Romantikus csalás mögé próbálunk nézni pszichoanalitikus segítséget Arianna Máriával, hogy mi az, amitől valaki belekeveredik egy ilyen ügybe, és aztán akár egy családi háznyi pénzt is hajlandó erre elkölteni. Szóval sok izgalmas témánk lesz. A Rádió Cafe 98.hu per események oldalon tudtok regisztrálni. Gyertek!
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát én döbbenten láttam azt a hírt, nem is gondoltam volna, hogy a Budapest Műszaki Egyetem ilyen mondhatni pocsék helyzetben van, forráshiánnyal küzd. A rektor és a 8 kar dékánja egyszeri költségvetési támogatást kér 2024-re a Kulturális Innovációs Minisztériumtól, vagy legalább az alapvető működésüket, hogy legalább az alapvető működésüket biztosítani tudják, a 444 írt erről korábban. Az egyetem április 29-én tartotta a szenátusi ülését, amelyen kiderült, hogy Cigány Tibor rektor nem pályázik újra, és ezen az ülésen esett szó a finanszírozási problémákról is. Ahol Cigány felolvasta azt a levelet, amelyben a minisztériumhoz fordultak támogatásért. Nem tudom, nekem valahogy, ahogy jöttek hírek, én erről nem hallottam, hogy ilyen
hát ugye
probléma
azokat
van.
A híreket,
csak a munka, mindenféle jó projektek,
együttműködések, egyetemi
magas színvonalat,
és céges kutatás és fejlesztés, ilyesmit láttunk, és érdekes, mert hogyha így megkérdezted volna tőlem, akkor azt tippeltem volna, hogy a Műszaki Egyetem, az orvosi, az kimondottan olyan, ahol sok külföldi diák van,
és rendben vannak.
És rendben vannak. Ezek én szerint ez egy nagyon felületes összegzése lett volna a sztorinak, úgyhogy borzasztó érdekes tényleg, hogy, és nyilván szomorú is.
Persze.
Na mi, ha még azt mondja, hogy indulna a Budapest TV, de a fővárosi közgyűlés megtiltotta a magántelevíziós tartját, lehet olvasni, azt mondja, hogy a média egyen, egy több tévécsatornával is rendelkező magyar médiaszolgáltató Budapest TV és vagy Pest Buda TV néven tervez újabb televíziós csatornát. Ez Budapest történelmével, építészeti, kulturális alkotásaival foglalkozna. Élőben mutatná a főváros webkameráinak képét. Aztán közvetíteni a Mátyás templomból a misét és a fővárosi közgyűlés ülésezéseit. Emellett időnként sorozatokat és magazinműsorokat is sugározna, de blokkolják ezt az indulást, mert hogy a szolgáltató azt mondja, hogy bíróságon fogja majd érvényre juttatni a jogait, tehát hogy azt, hogy a Budapestről szóló televízió nevében szerepelhessen a Budapest név, akkor is, hogyha a közgyűlés ezt nem szeretné, mert hogy ez a baj.
Üzgi. Közben azt olvasom, hogy Keanu Reeves itt járt.
Már megint.
Budapesten, igen, dolgozni jött, és menetrend szerinti járattal, képzeld el.
Ő nem szarozik. Nem. A Keanu Reeves egy csomót sétálgat egyébként New Yorkban is, beszélget az emberekkel, teljesen hétköznapi emberként viselkedik.
Igen, Reeves szerint Budapest jobb, mint Hollywood.
Hát igen, bizonyos szempontból nyilván így van, más szempontból meg
forgatások után szeretné jobban megismerni. Igen. Hát, ja.
Hát akkor nézzük meg, hogy hogyha Hollywoodnál jobb, akkor a pesti Chicago az milyen. Úgyhogy Budapest egyik legtöbbször sztereotipizált városrésze, ugye a 8. kerület. Van egy csomó negatív konnotáció, de hogyha ezektől elvonatkoztatunk, akkor a lényegében a területén található a Palota negyed, meg annyi ismert galéria választotta székhelyül. A most ugye 8. alkalommal megrendezésre kerülő Műtárgyak Éjszakája Fesztivál több mint 100 művészeti programot sorakoztat fel. Ezekből egy csomó olyan program van, ami a 8. kerület művészeti, kulturális sokszínűségére utal. Körbe lehet nézegetni ezeket szerintem a műtárgyak éjszakája oldalán is, de a portfólió is csinált, meg a műtárgy.com csinált egy kiváló összeállítást, hogy mi az, amit meg lehet nézni. Hát ugye rehabilitálták egy csomó részét ennek a kerületnek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez már rég nem az a 8 ker, amiről a rajzfilm is szólt.
Igen. Aztán indul a szúnyoggyérítés, szakemberek összesen 1700 hektáron írtják biológiai módszerrel a vérszívókat. Ugye beszélgettünk mi erről szakértővel, hogy ez hogyan is megy. Egy ilyen baktérium által előállított fehérjét tartalmazó szert juttatnak a vízbe, és ez csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, tehát mondjuk a kifejlett szúnyogokkal nincs, és az csapkodni kell magunkon. Megint látom, hogy elég szép számban vannak.
Most lesz egy másik szúnyogok folyta, majd megint.
22-ből, hogyha megint ki leszek tiltva a véradásból, valószínűleg, igen, amikor a számosságuk meghaladja azt a szintet, hogy az országos vérellátó kiadja ezt a felhívást, amennyiben kifogja. Úgyhogy várható, hogy indul a gyérítés. Ugye akkor megbeszéltük azt is, hogy érdemes az ilyen otthoni pocsolyákat, meg a cserép alatti vizeket, ilyeneket sűrűbben cserélni, mert abban is lehetnek lárvák, és akkor ott helyben szaporítjuk a szúnyogokat, ami nyilván nem kívánatos.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Alakul ez, mint púpos gyerek a prés alatt.
Millás reggeli.
Az autószerelőkről fogunk beszélgetni, mert hogy ezt gondolhatjuk pusztán ilyen józanész alapján, és hogy átalakulóban a szakma egyre több mindenhez kell érteni ők. Egyébként ezen gondolkodtam, hogy az elektronos autót szerelő autószerelő, az az autóvillamossági, aki nagyon, nagyon magas szinten
kiképezte magát. Igen, de hát nyilván ugye a karosszéria, hát mert, és egy futómű, egy csomó minden az ugyanaz,
igen,
a többi az meg marad. Egy dobozos termék lesz.
Na, mindjárt megfejtjük mi az a helyet, hogy találgat. A lényeg az, hogy nincsenek elegen, ahogy olvastuk. Knezsik István, az autós nagy koalíció elnöke lesz az, akivel megpróbálunk mögé nézni a dolgoknak. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
Na, itt találgattunk, hogy ki mit csinál most az autós szakmában, amikor javítani kell. Ugye nagyon-nagyon átalakultak az autók ahhoz képest, mondjuk akár csak az én első autóimhoz képest is, amit még én is átláttam, ilyen kis poszkik, meg zsigulik, meg 120-as kodák, azokat még így elbütykölgettem. Persze akkor is jobb volt azért szerelőnél kikötni a komolyabb problémákkal, de most már azért nagyon összetett, és nagyon, nagyon magas szintű tudást igénylő feladat ez. Megvan-e ez a megfelelő képzési háttér, megvan-e a megfelelő mennyiségű jelentkező, a bérek jól alakulnak-e, mit mondhatunk el a szakmáról?
Nagyon érdekes helyzet van, ugye minden évben 1000 gyerek indul el, nagyjából a 40 szakgimnáziumban, 25 fős osztályokban, akik járműfenntartói tevékenységben autószerelők szeretnének lenni. Szomorú vagyok, mert ebből mindösszesen olyan 120 gyerek maradt ténylegesen autószerelő, a többiek elmennek vagy a járműiparban, jobb esetben a gyárakba dolgozni, de nagyon sok pályaelhagyó van, mert valamilyen oknál fogva lehet, hogy ők nem ezt keresték. Azt azért ma látni kell, hogy ez egy élethosszig tartó tanulás. Itt minden nap van egy olyan változás, aminek utána kell járni, tanulni kell. Nagy mértékű tudásra van szükség a mai modern autóknál, és ahogy mondtátok, ugye egy nagyon érdekes helyzet van. Valóban kell egy lakatos, aki jármű műszaki állapotát, ugye a fékeket, a mechanikus részeket tartja karban és javítja. Kell ehhez ma már ugye a tölthető a plug-in hibridek és az elektromos autók világában szükség van egy erős áramú villanyszerelőbe, végzettséggel rendelkező, valóban olyan tudással rendelkező villanyszerelőre, aki ezt a részt fogja a járművel javítani, és hát szükség van azért egy informatikai technikusra vagy mérnökre, hisz hogyha belegondoltok, ma már annyi számítógép van egy autóban, hogy el sem hiszitek. 70 ezer darab csip van ma egy átlag autóban, csak hogy nagyságrendileg értsétek. 70 ezer darab csip, és ebből olyan 16 ezer csip felejt csak a kommunikációért.
Ez nagyon durva.
Tehát egy autó az egy nagyon komoly számítógép mára, és hát én szeretném, hogyha mind az autó, mind az autózás, mind az autószerelő szakma reneszánszát élni, és egy picit többet beszélni arról, hogy ebben a változó világban, ahol nem tudjuk, hogy a következő évtizedben valójában melyik hajtáslánc az, amivel mi haladni fogunk a jövőben. Ugye ma ott tartunk, hogy a szülők egy bizonytalan jövőnek gondolják az autószerelő szakmát, mert ugye nagyon sokféleképpen beszélnek a jövő szabályozásáról, és nem adják autószerelőnek a jó képességű gyerekeket. Ugye azt is láttatok kell, hogy a mai telefonnal, iPaddel rendelkező világban nagyon érdekes a helyzet, mert a motorikus képesség nagyon kevés gyereknél alakul ki,
igen,
hogy kézügyessége legyen, hogy ténylegesen javítani tudjon, és túlzással persze, de ne essen ki a kezéből a kalapács. Tehát nagyon-nagyon szűk az a réteg, aki ma ide szeretne jönni, és ugye a bérekről is mondtátok, jelen pillanatban ott tartunk, hogy akár nettó 1 millió forintos bért is szívesen kifizetnek a szervizek, csak találjanak olyan embert, aki hozzáértő, és aki a mindennapokban megjavítja az autót.
Uh-huh. Ez egy jó keresztmetszet, tehát ugye egy Venn diagramban, mert én azt nézegettem, hogy azért hát 1 millió forint nettó az már szép összeg, azért szerintem szívesen megy el dolgozni
látható,
valaki, de a hozzáértő is kell, tehát hogy akkor itt azért sincsen ember valószínűleg, mert nincs meg a megfelelő tudása akkor ezek szerint.
Azt látnotok kell, hogy a 2015 után gyártott autókat mert csak gyári támogatással lehet megjavítani. Ugye mindig van ez a márkaszerviz, független szerviz, ugye ma már nagyon sok szerviz hálózatokba szerveződik, ugye ilyen Q-szerviz, Boskás szervizek, ahol ezek a hálózatok hozzáférnek az autógyáraknak a javítási rendszereihez. Egyébként ezt minden szerelő, minden legálisan működő szerelő, hogyha teljesíti a gyárnak a kéréseit, feltételeit, elvárásait, akkor meg tud vásárolni. Napi 3-5-10 euróért hozzá lehet férni azokhoz az informatikai rendszerekhez, amin keresztül meg lehet nézni, hogy az autónak ténylegesen milyen problémája van, illetve azokat a javítási eljárásokat meg lehet találni a gyáraknak a honlapjain, ami a mindennapokhoz, vagy komolyabb hiba esetén szükséges. Tehát valóban ez egy nagyon komoly tudást igénylő szakmává vált az autószerelő. Én hiszem azt, hogy a következő évtizedekben is autóval is fogunk közlekedni, és az autó egy csodálatos szerkezet, ami az utazásról szól. Segítsetek abba, hogy mindenki ténylegesen szeresse, tisztelje az autószerelőket, és bátran jöjjenek a fiatalok a mi világunkba. Én az autózásnál és az autónál szebb dolgot nem nagyon tudok.
Igen, jöjjenek a fiatalok, de
próbálunk segíteni,
ilyen, csak ilyenre sem jönnek? Tehát ilyen hívószavakra, hogy biztos tehát van rá nem, kereslet.
Nem, mert az influencerkedésnek még hangosabbak a hívószavai, meg az egyéb olyasmi.
De hova mennek inkább? Van erről adatotok?
Nem tudjuk. Tehát gyakorlatilag mi azt látjuk, mondom, hogy 1000 gyerekből 120 az, aki velünk marad. Második éve szervezzük az autószakmák tanulmányi versenyét. Úgy tűnik, hogy erre elindult egy fokú érdeklődés. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy közel 300 gyerek jelentkezett az idei versenyre, május végén a Győri Egyetemen lesz a döntő, és hát igazából én már a 2025-ös versenyt szervezem, mert hiszek abban, hogyha sokat beszélünk róla, megmutatjuk ennek az egész közlekedésnek, az autónak mindenfajta, a kerékpártól, a motorkerékpáron át egészen a kamionig a szépségét, hogy mindenki mindenhol a közlekedésben meg tudja találni a maga helyét, szerepét és biztos kenyerét, és akkor ez egy előremutató dolog lesz a hosszú úton, amin Én úgy gondolom, hogy mennünk kell.
Igen, pár hallgató azt írja, hogy minek ilyen képzésre küldeni a fiatalt, úgyis ilyen modulokat csereberélnek már lassan a szerelők, egy Teslához például hozzá se lehet nyúlni, de mondjuk valakinek azért csak hozzá lehet, tehát nyilván van olyan hely, ahol azt is szerelik és karban tartják, tehát ott is el lehet helyezkedni. Hogy ez mennyire igaz, hogy így leegyszerűsödik kvázi ez a dolog, és ilyen modulokat, elemeket kell csak csereberélni az autókba.
Valóban moduláris eszközök, darabokból áll ma már egy autó, de azért nem mindegy, hogy melyiket cseréljük ki, és nem minden esetben segít a diagnosztikai számítógép, tehát komoly tudásra van szükség, és hát ne felejtsük el, hogy nagyon sok veterán autó is van,
persze,
amit meg kell javítani. Ez is egy fontos része a közlekedésnek, vagy az autóknak. Én nagyon örülök, hogy gyakorlatilag az Óbudai Egyetemen van restaurátor képzés.
De jó hangzik, aha.
És ugye azokat a 30 évesnél idősebb járműveket is fiatalok tanulják, hogy hogy kell karban és lábon tartani. Tehát én hiszek abban, hogy a fiatalokat ez érdekli, a bizonytalanságot kell eloszlatni, arról kell beszélni, hogy itt a mindennapokban, hogyha kinéztek az utakra, hihetetlen mennyiségű jármű közlekedik, és mindenkit arra biztatok, hogy legálisan működő szervizekbe hordja az autót, nem csak márka szervizbe, nem csak független szervizbe, akár egyéni vállalkozóhoz is. Azt viszont jó, hogyha a szerelők, a szervizek tudják azt, hogy hol van az a határ, amivel problémával ők ténylegesen meg tudnak birkózni, és hát amit az elején mondtam, hogy a gyári támogatás ma már nagyon fontos, azt higgyétek el, hogy nagyon-nagyon jó része ennek a javításnak, és hát bízunk a szervizekben, bízunk abban, hogy ők biztosan meg fogják tudni tenni, hibázni az itt dolgozók is szoktak, ugyanúgy, persze, mint bárki más. Szándékosságot én nem feltételezek, és persze mindenki tud egy saját rémtörténetet mesélni,
igen.
De higgyétek el, hogy a döntő többségében egy pozitív világot
él. Elhisszük, és bizakodók vagyunk, hogy a minél több fiatal választja ezt a szakmát. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk, szép napot kívánunk, jó munkád!
Köszönöm, szervusz szépen!
Knezsik Istvánnal, az Autós Nagy Koalíció elnökével beszélgettünk egy picit az autószerelő szakmáról.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli. Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
A szívelégtelenséggel és megelőzésével, vagy felderítésével fogunk foglalkozni, illetve azzal, hogy a mesterséges intelligencia itt hogy tud megjelenni, hogy tud segíteni. Professzor Dr. Becker Dávid, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke van itt velünk a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Hogy állunk most ezzel a problémával, mármint a szívelégtelenséggel, keringési vérrendellenességgel? De régóta hallani, hogy Magyarország elég előkelő helyen van, rosszul táplálkozunk, keveset mozgunk, mindent megteszünk, azért sokat dohányzunk, azért, hogy ez a szívelégtelenségben kellően sokan megbetegedjenek. Hogy állunk most? Javult-e esetleg a tendencia, esetleg romlott? Mi a helyzet? Egy kicsit egy ilyen helyzetjelentéssel indítsunk.
Igen. Köszönöm szépen, hogy hát a szívelégtelenség része általában a szív- és érrendszeri betegségekben, és amiket itt felsorolt, káros tevékenységek, szokások, ezek mind-mind tulajdonképpen az összes szívbetegség vagy szív- és érrendszeri betegség kialakulásához hozzájárulhatnak. A szívelégtelenség érinti talán a legtöbb embert a szívbetegsége belül, legalább 200 000 beteg szenved szívelégtelenségben. És hát ugye ez egy olyan típusú betegség, amit nem lehet meggyógyítani, nem arról van szó, hogy kap egy ideig tartó valamilyen kezelést valaki, és utána minden nélkül utána jól lesz. Viszont nagyságrendileg megváltozott a kezelése az elmúlt 10 évben, tehát ma már nagyon jó minőségű, aktív, hosszú életet lehet biztosítani a szívelégtelenség esetén is. Nagyon sok oka lehet, erre most nyilván itt nincs idő kitérni, hogy milyen okai lehetnek, de azok a bizonyos tevékenységek, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, ezek mind-mind nagymértékben hozzájárulhatnak és ronthatják a szívelégtelenség kialakulását. Ez egy potenciálisan halálos betegség, ha nincs jól kezelve, akkor az évi halálozása 20-30% is lehet.
Vagy fú, ez elég magas.
Nagyon magas, igen.
Igen, és nekem meg kicsit megdöbbentően magas is a szám, amit említett, a betegek száma, illetve hogy az ebben szenvedők száma.
Így van, így van. És éppen ezért nagyon fontos, hogy korán felismerjük. Felismerjük akkor, amikor még csak azok a rizikófaktorok állnak fenn, amelyek erre hajlamosítanak, tehát egy kosztolóérbetegség, vagy akár például a cukorbetegség önmagában is egy fokozott rizikót jelent általában a szívbetegség kialakulására. Tehát itt is a szűrésnek jelentősége van. Egy kezeletlen magas vérnyomás, rosszul beállított magas vérnyomás is szívelégtelenséghez vezethet. A magas vérnyomás az egyik legalattomosabb betegség, azért is hívják csendes gyilkosnak, mert úgy lassan kialakul, hozzászoknak, kicsit fáj a fejem néha, de hát ezen át lehet ugrani, és aztán már szervkárosodás van, amikor mondjuk elkezdik kezelni.
Nagyon magas számot mondod, de ez esetleg már egy javuló tendencia eredménye? Azért feszegetem ezt, mert nem tudom, én azt érzékelem, hogy legalábbis a környezetemben kicsit egészségesebben eszünk, több halat, több zöldséget, a mozgás, a futás egyre elterjedőben, egyre többen űzik a tömegsportokat. Tehát én azt gondolnám, hogy van valamiféle javulás ebben.
Hát így van, ez egy nagyon örvendetes, és így is tényleg így lehet látni, azért sokkal kevesebb embert látunk dohányozni, legalábbis az utcán, de ez is egy ilyenfajta indikátor mondjuk, és valóban egyre többen törekszenek arra, hogy egészségesen éljenek, mozogjanak, ne legyenek túlsúlyosak, vagy ahogy az előbb mondta, hogy egész egyszerűen ezt úgy lehet mondani, hogy mediterrán típusú életet próbálunk élni, hát azon túl, hogy nincs mediterrán tengerpartunk, meg délutáni sziasztánk, de a többi részét azért el tudjuk élni, és tudjuk követni. Tehát tényleg az ilyen típusú egészséges étkezés, hogy figyelünk arra, hogy mozogjunk, hogy jól érezzük magunkat. Ez nagyon sokat. A betegségek száma tekintetében azért még ez nem jelentkezik, de biztos, hogy előbb-utóbb meg fog jelenni, hogy kevesebb beteg lesz.
Az önök szervezete, a Magyar Kardiológusok Társasága az AstraZeneca gyógyszergyártóval kötött egy együttműködést, aminek a keretében a mesterséges intelligenciát is be tudják vetni a beteg ellátásba. Ez hol, milyen területen, vagy hogyan valósul meg, mit lehet erről tudni?
Igen, a mesterséges intelligencia az majd nagyon divatos, és itt fantasztikus dolog egyébként. Persze azért ezt nekünk kell jól meghatározni, hogy mire akarjuk felhasználni. A szívelégtelenség tekintetében a betegség jellegéből adódóan nagyon fontos a folyamatos élethosszíglani gondozás és egy ilyen kapcsolattartás ellenőrzés. Itt például kiválóan működik már most is a mesterséges intelligencia, vannak olyan speciális okos eszközök, melyek idejében jeleznek mondjuk a beteget gondozó kardiológusnak, hogy baj van, romlik a keringés, vagy valami ritmuszavar fellép, például akinek beültetett pacemakere vagy defibrillátora van, ezek között van ma már olyan, amely jelez egy úgynevezett home monitoring segítségével. De a korai diagnosztikában, a terápia optimalizálásában, illetve hát az egyes speciális rizikófaktorok megtalálásában is nagy hasznunkra lehet a mesterséges intelligencia. Itt a Semmelweis Egyetem Városmajori Klinikáján nagy kutatásokat végzünk, és a mesterséges intelligencia segítségével próbáljuk meghatározni azokat a jellegzetességeket, amelyeket mondjuk a különösen magas rizikói csoportokat ki tudjuk emelni, és egy még fokozottabb ellátásnak tudjuk alávetni.
És ez már működik egyébként? Tehát ez már a gyakorlatban elérhető?
Hát ugye ez nem egy konkrét dologról van szó, igen, nagyon sok minden ebből működik. Tehát ugye ezeknek az eszközöknek a beültetése ez már működik. ezek a kutatások folynak például, és hát ugye az AstraZeneca-val kötött együttműködés sok ponton támogatja meg a hazai szívelégtelen betegek ellátását. Ugye nagyon fontos a rendszer kiépítése, a szívelégtelenség centrumok számának és aktivitásának támogatása, hogy legyen a betegeknek egy olyan közvetlen kapcsolata, ahol akár, ha szükséges, egy gyakori kontroll megvalósítható, időben megvalósítható.
Egy utolsó kérdés, mert a hallgató is értetlenkedik, nem tudja értelmezni a kezeletlen magas vérnyomás kifejezést, ha ismert a probléma, hogy lehet kezeletlen, hát valószínű úgy, hogy nem ismert egy darabig, hogy mit tehetünk mi az egyén, amellett ugye, hogy próbálunk egy normális életvitelt folytatni, de milyen vizsgálatokat tudunk mi elvégezni, vagy mi az, amire esetleg bizonyos időközönként el kéne menni, hogy egy kicsit kontroll alatt tartsuk a szívünket, és esetleg időben diagnosztizálásra kerüljön valami probléma.
Nagyon köszönöm a hallgatónak ezt a kérdést, mert ez egy borzasztó fontos. Ugye a magas vérnyomás sajnos mind a mai napig jellemző, nem csak nálunk, a világ nagy részén, hogy a magas vérnyomásos betegeknek csak körülbelül a felénél ismert, hogy tényleg az van, és akkor ezen belül a felismert magas vérnyomásos betegek fele van csak jól kezelve, tehát hogy célértékre került a magas vérnyomásuk. Itt is nagyon fontos a betegek együttműködése, az otthoni vérnyomásmérés. Legalább, aki teljesen egészséges, ott is egy évenkénti szűrés, aminek része a vérnyomásmérés, és hát azért minden családban van magas vérnyomás beteg, magas vérnyomásban szenvedő beteg, tehát az, hogyha veszünk otthonra egy félautomata vérnyomásért, és időnként megmérjük a vérnyomásunkat, az egy szuper dolog, és segít a terápia beállításában is. Ma már nem a rendelői egyszeri vérnyomásértékek a legfontosabb, az is fontos persze, de nyilván az egy más szituáció, mint az otthoni, más, amikor reggel, meg délután megméri a vérnyomást.
És ezek az okos eszközök, az okos órák, ezek alkalmasak erre a feladatra?
Hát a legnehezebb kérdés a vérnyomásmérés. Vannak ma már olyan okos órák, amik vérnyomást is tudnak mérni. Azért itt a biztos, az a hagyományos manzsettás, de amúgy könnyen kezelhető félautomata készülékek. Az okos órák tekintetében, amit nagyon jól tudnak, ha tudnak, az EKG-nek olyan típusú elemzése, hogyha ritmus zavar lép föl, akkor azt észlelhetjük, és ezen belül is a leginkább a pitvarfibrilláció, ami azért egy, megint csak egy relatíve gyakori ritmus zavar, és nagyon veszélyes lehet, mert sztrókot lehet kapni, ugye a vérrög alakulhat ki a szívben, a pitvarfibrillábetegnél is a sztrókot kaphat.
Hát, izgalmas és nagyon fontos téma.
Köszönjük szépen. Professzor úr, köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen.
Minden jót. Professzor dr. Becker Dáviddal, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökével beszélgettünk a szívelégtelenségről, ennek a problématikájáról és a mesterséges intelligencia segítségéről az ügyben.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik.
Mindent elborít az elektronikai hulladék. Is. Van az ENSZ-nek egy jelentés, amely szerint egyetlen év alatt 62 millió tonna mobiltelefon.
Ezt föl se lehet fogni.
És más elektronikai eszköz dobunk ki hulladékként. Ez a szám pedig 2030-ra, tehát az itt van a sarkon. Várhatóan nagyjából 33%-kal tovább nő. És ez nem csak a nyersanyag felhasználás miatt problémás, hanem azért is, mert az elektronikai hulladék mérgező és veszélyes anyagokat, például higanyt tartalmazhat. Nagy veszélyt jelent ugye az egészségre, a környezetre. Tehát az ENSZ szerint vesztésre állunk az e-hulladék elleni küzdelemben, mivel a mennyisége gyorsan növekszik, mint az erőfeszítések arra, hogy újra hasznosítsuk. Kérdés, hogy van-e még remény? Ezt kérdezzük a Furbify társpartnerétől, nemzetközi üzletvezetési vagy üzletfejlesztési vezetőjétől, Forró Tibortól, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt! Köszöntöm a Millás reggeli hallgatóit. Hát azt hiszem, hogy van egyébként, mindenképpen van remény abban, hogy nyerésre álljunk az e-hulladékkal kapcsolatban. és úgy, ahogy mondtad, 2030-ra riasztóak a számok, de azért tettünk lépéseket, tehát ugyan Európában nő a legütemesebben évről évre az elhulladéknak a mennyisége, de azt is ki kell levelni, ez mellett a 49,7%-kal mi állunk egyébként a legjobban a felújítás terén. Ez nem azt jelenti, hogy mi gyűjtjük össze szelektíven a legtöbb elhulladékot a világon, mint ország vagy mint unió. Az azt jelenti, hogy amit összegyűjtünk, annak a 49,74%-át ma jelenleg újra hasznosítjuk, tehát ez a 3R, ugye, a robotnak is a neve, ugye Reuse Recycle, nagyon jó irányban haladunk ebben. Viszont még az is érdekes és egy kicsit aggasztó tény, hogy még mindig csak az elhulladék 20%-át kezeli az unió is globálisan. Tehát a maradék 80% vagy közös lerakatokra, vagy nem tudjuk hova kerül.
Például Afrikában, ahol ugye hatalmas bogjákba égetik róla a kábelt, műanyagot, ugye, hogy gyorsabban haladjanak, és ezzel is plusz környezet terhelésnek teszik ki a bolygót, ugye?
Így van, többek közt ugyanígy. Egyébként keleten sem jobb a helyzet, tehát ugyanúgy Afrikában, tehát a harmadik világbeli országokban ez eléggé jellemző sajnos. Mivel ugye rengeteg értékes fém van többek közt az elhulladékban. Épp a minap olvastam egyébként egy tanulmányt, szintén az ENSZ kutatásra hivatkoznak, hogy a virágaranykészletének 7%-a van jelenleg elhulladékban, ami azért nem egy elhanyagolható szám.
Egyáltalán nem. Mi a helyzet azzal a szabályozással, hogy a kereskedőnek vissza kell vennie az azonos típusú használt terméket? Ez működik?
Hát az irányelv megvan, a gondolat jó, megfogalmazódott már benne, gyakorlatban nem működik, sajnos. Viszont azért az is fontos tény, hogy két éve várok arra, egyébként követem az Európai Uniós jogszabályozásoknak az alakulását, hogy a Right to Repair Pack, tehát ez gyakorlatilag elsősorban, tehát így, elnézést, a legelején kell megfogni, tehát a gyártókat próbálják befolyásolni, illetve valamilyen szinten nyomni arra abba az irányba, hogy ők legyenek környezettudatosabbak, illetve az ő termékeik legyenek környezettudatosabban felújíthatóak. Tehát erről fog szólni a Right to Repair Pack, amit az EU komisszió épp a múlt héten, most nem vagyok benne biztos, vagy két hete, vagy múlt héten hagyták jóvá a törvényjavaslati szintre emelését. Ez azt jelenti, hogy a véleményezés EU bizottságban megtörtént, de többek közt minket is megkerestek, mint felújítókat, hogy mi véleményezzük ezt a Right to Repair Packet, és ez elindult ez a folyamat. Tehát ebből törvényjavaslat fog születni az Európai Komisszióban. Azt, hogy mikor, azt sajnos nem tudom, de ahogy ismerjük a törvényhozás módszereit, nem holnapról beszélünk, viszont nagyon jó az irány.
Igen, jó az irány, de hogyha ezt kivárjuk, akkor ugye ez a 33%-os növekmény azért az eléggé rossz képet vetít előre a jövővel kapcsolatban. Mit tehet a fogyasztó, ha mégis azt gondolja, hogy hát ő ebben nem akar ebbe az egészbe belépni, hanem tudatosabb akar lenni. Nyilván használja, amíg tudja, ez egy dolog. De utána van olyan tényleg jó megoldás, hogy én egy használtat vehessek, mint mondjuk például a ruhapiacon kialakult, vagy a különböző használt cikk kereskedelemben?
Egyébként van rá mód is, és a legjobb átfogó anyag ebben egyébként, most hazabeszélek, de furbify.hu oldalunkon van egy tanult, tényleg ilyen edukációs anyag, ami 5 lépésben bemutatja azt, hogy hogy tehetünk mi, mint fogyasztók, hogyan csökkentsük, hogyha az e-hulladékról beszélünk, és úgy, ahogy mondtad, az első lépés az, hogy minél tovább használjuk, de viszont ennek az eszközöknek is ugye a reggeli műsorban az előzőekben szó volt autójavításról is, nagyon kevesen gondolnak egyébként az IT-eszközökre és karbantartandó eszközökként. Tehát az is sokat segít egyébként, hogyha javításhoz folyamodunk.
Igen.
Akár éves szinten. Úgy, hogy az előző egészségügyi rovatban is doktor úr említette, hogy éves ellenőrzés akár egészségügyileg, ez is segíthet.
Ez nem véletlen, attól tartok, tehát ez kell egy tudatosság, mert hogy anyagilag nem biztos, hogy megéri. Ugye a tömeggyártás egyelőre olcsóbb, mint a reparálás, hogyha már a Right to Repair-nél tartunk. Ugye ott az élő munka ráfordítás, a szervizes szakinak az óradéja, az sokszor olyan sok, hogy egy egész egyszerű javítás is nagyon drága lesz, mert bent tölt egy vagy két órát a szervizben a készülék, és egész egyszerűen az élő munka ráfordítás az nagyon magas. És nem csak a műszaki cikkeknél ez legyen, ez egy gatya, vagy egy cipő, vagy egy bármi más. És inkább eldobjuk, mert hogyha mérlegre tesszük, már mint anyagi, gazdasági szempontból, akkor nem nagyon jön ki a matek, és ehhez kell az a tudatosság, hogy én azt mondjam, és megtehessem, hogy már pedig én igenis ráfordítok, csak azért, hogy ne kerüljön hulladéktelepre.
Valójában igen, és egyébként úgy, hogy említettétek az előzőben a felújított választása, tehát ez a tudatosság, ez fontos, és ugye mellett környezettudatosságról beszélünk, és nem csak elhulladékról van szó, tehát tényleg környezettudatosságról, az energia megtakarításról, otthoni használatra gyakorlatilag teljesen felesleget egy munkaállomás teljesítményű számítógépet, laptopot vásárolni, tehát alacsony fogyasztású eszközök tökéletesen megteszik, és még engedjetek meg egy gondolatot az előző topikkal. Csak annyit, hogy a felújításhoz tényleg ez a Right to Repair, ez egy olyan vonal, ami fog segíteni rajtunk, de az országonkénti jogszabályzások lesznek azok, amik előre fogják mozdítani, és amiben látok én fantáziát, hogy van esélyünk az e-hulladékkal szemben, okay. Mert jelenleg sem Magyarországon, sem a környező országokban nincs kezelve ez a téma. Tehát azok, akik felújítanak, nem tudnak sajnos részesülni semmilyen olyan forrásba, kedvezménybe, akár kereten belül, amit lehívhatunk.
Oké, okay, Tibor, nagyon szépen köszönjük.
Fontos volt,
így van.
Mondtál,
jó
köszönjük
munkát,
szépen.
Szép napot, szia!
Én köszönöm, nagyon szép napot nektek is, és a hallgatóknak is. Jó reggelt, viszontlátásra.
Forró Tiborral, a Furbify társpartnerével, nemzetközi üzletfejlesztési vezetővel beszélgettünk.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.